Tiszteltel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm Püspök atyának, Gyurinak a meghívást. Igazán szívet melengető érzés, és igyekszem arról beszélni, amit csinálok. Lesz egy csomó személyes vonzata, mert nem tudtam másképp felépíteni ezt a mai előadást. Olyan emberek is vannak itt, akik ebben a segítésben, a mindennapjaim részében mindig mellettem álltak, és ajánlom nekik elsősorban ezt az előadást. Ugye az lenne a cím, hogy felelősségsegítés. Pécsi gyerek vagyok, itt születtem, egy nagyon szerető családba, ahol a baloldali képen még a néhai nagyszülők és drága édesanyám is ott van, apukám szerencsére él még, de közülük azt hiszem, hogy itt gyorsan összeszámolva van 5 pedagógus, meg egy orvos. Aztán ott van a tesóm is, akivel egy nagyon szép gyerekkort éltünk meg. Ennek a tanári, hogy is mondjam, pedagógus szemléletnek egy kicsikét a jegyében állunk, nem volt soha hülye tanár, mert az mindig mi voltunk a hülyék, tehát nem lehetett ilyet mondani. Aztán utána volt egy meghatározó élmény az életemben, egy hosszabb, rövidebb periódusokat töltöttem Pécsett a gyerekkórházba, mindenféle műtéteken estem át. Apróbb kis vackok voltak, de hát én borzasztóan megviselt. És aztán utána az lett a hobbim, hogy egy ilyen macit operálgattam agyba főbe, és ereket raktam bele, meg mindenféle olyan dolgot, ami hát hasonlított azáltal a maci egy emberre, amit én gyógyítgatok. És aztán ennek az lett a vége, hogy 1992-ben orvosi diplomát szereztem itt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Én voltam a legboldogabb ember abban az időben. Aztán elkezdtem dolgozni Tekeres professzor úr, az egyik legnagyvonalúbb főnök munkavezetésével. Anesteziológus lett belőlem, anesteziós intenzív terápiás orvos. Ők az altató orvosok. Azok a szürke eminenciások, akik ha megkérdezzük, mindig barátaimat szoktam kérdezni, akik műtéten estek, hát, na és ki altatott? Hát egy orvos. Ennyi. Tehát nem nagyon tudják, hogy kik az anesztesek, de ezzel nincsen semmi baj, ettől mi még működünk, és szükség is van ránk. Aztán egy hosszabb, rövidebb időre Angliába vetett jó sorsom, ahol rengeteget tanultam. Az a baloldali kép az egy nagyon csúnya nagy kórház, rengeteg jó fejemberrel és sok-sok jó okos tanítóval. Majd aztán visszatértem Magyarországra, és akkor egy sokkal szebb környezetbe kerültem, az a Dombóvári Kórház. Meghatározó éveket töltöttem ott. Az volt az első olyan hely az életemben, ahol én voltam a főnök. És amikor először főnöknek hívtak, akkor így néztem mindig a hátam mögé, hogy vajon kit keresnek. Ugye, hát ez volt az én krédóm akkor. Nem is gondoltam, hogy van ennél szebb és hasznosabb dolog, mint anesteziológusnak és intenzív terápiás orvosnak lenni. A baloldali az nem én vagyok, viszont a jobboldali az, ami kis intenzívünk volt, egy 5 ágyas intenzív, ahol sok-sok beteget megforgattunk. Ez volt a csapatom. Ők voltak azok, akik segítették a munkámat. És aztán jött az új szerelem, a sürgősség, sürgősségi betegellátás. Ez most már lassan 8, sőt most már 9 éve, hogy csak ezzel foglalkozom. És ezen keresztül szeretném igazából bemutatni Önöknek azt, hogy mi is az a felelősség, mi is az a segítés. Ez egy fiatal szakma. 1961-ben bízták meg a képen látható James Mills doktort, hogy segítsen azokon a bolyongókon ott a kórházba, Alexandriába, akik nem találják az utat. Mert bejöttek azzal, hogy fáj a hasuk, a portás eligazította őket, hogy menjen a sebészetre. De hát a sebészek megnézték, ez nem sebészeti baj, ez belgyógyászati. Menjen a belgyógyászatra. Hát dehogy belgyógyászat, nőgyógyászat. Hát nyilvánvalóan nőgyógyászati probléma. Tehát kezdett kialakulni az a fajta szemlélet, hogy gyűjtsük már egybe azokat a betegeket, akik bejönnek a kórházba, és mondjuk meg nekik, hogy hova menjenek, találjuk ki nagyjából, hogy mi a bajuk. Ugye egy sebész, az gyönyörűen meg tudja operálni a beteget, egy belgyógyász is felállít egy diagnózist, a sürgész, mi messzebbre visszük egy kicsit a beteget, mi nem tudjuk megoperálni, de konyhakészen odaadjuk a sebésznek, tehát segítjük a sebész munkáját. 1961-et írtunk akkor, amikor a szakma megszületett, de ennél mi sokkal büszkébbek lehetünk, mert nekünk 1956-ban lett egy mentőkórházunk. És ez a mentőkórház, ez pontosan tükrözte azt, amiről a sürgősségi ellátás szól. Ugye Önök is hallották, tisztában vannak azzal, hogy a magyar egészségügyben vannak apróbb, cseprőbb bajok. Ez vidéken nem annyira jellemző, Budapesten borzasztó nagy problémát okoz, hogy beérkezik hozzánk a beteg a sürgősségre, ellátjuk, majd utána föl akarjuk venni a belgyógyászat, és a belgyógyász azt mondja, hogy hello, nem, mert ez területileg nem ide tartozik. Ezt a beteget utána be kell tenni egy mentőautóba, és úgynevezett szekunder transporttal, egy másodlagos szállítással át kell vinni abba a kórházba, ahova területileg tartozik. Nos, amikor volt a mentőkórház 1956-ban, ez a kérdés fel sem merült. Mert a mentő megfogta a beteget, bevitte a mentőkórházba, és ott segítettek rajta. Ott azonnal az volt a dolguk, hogy ellássák a beteget. És hogyha rátetszenek nézni erre az ábrára, igazán nem vagyunk elmaradva, mert 1976-ban Sebestyén Mihály, 82-ben Pikó Károly alapított sürgősségi osztályt Magyarországon. Hát ez olyan volt, mint a fehér holló. Nem is igazán tudták, mire vélni a dolgot. Majd 92-ben Székesfehérvár, ezt azért említem meg, mert én akkor végeztem, és csak pici híja volt annak, hogy nem gondolkodtam el rajta, hogy sürgősségi orvos legyek. És hát 2001 Budapest. Tehát itt a vidék az megint csak beelőzött rendesen. Ez a sürgősségi ellátás, ez én azt gondolom, hogy az orvosi szakmának az egyik legszebb, legváltozatosabb és legnagyobb odaadást kívánó része. Egy nagy mennyiségű altruizmus kell hozzá. Én nem akarom ezt különösebben ecsetelni, sokkal több, mint bizonyos más szakterületekhez. Tehát ez az éjjel cseng a telefon, én már kívülről tudom, valami történik. Ez a mindennapjaink részévé vált. Egy picit én a jó szamaritánus cselekedeteivel tudom egy picit jellemezni, ha nem veszik tényleg nagy képűségnek, de hát ahogy én ezt tudom, ugye abban az időben nem volt divat szamaritánusként segíteni egy másik népcsoportnak az elesettjén. Ugyanígy most sem divat mindig segíteni mindenkinek, akinek szüksége van rá, de megpróbáljuk. Nagyon, nagyon sok benne az önkéntesség. Rengeteg. A belső, belülről jövő indítatás, a segíteni akarás, egyfajta kényszer. Ugyanis ez a sürgősségi medicina, ez erre három dolog jellemző. Egyrészt egy beteghez rendelt ellátási forma. Ha összetetszünk hasonlítani az STK ellátással, ugye akkor az STK-ban az, hogy bejön a beteg a főbejáraton, első emelet labor, második emelet szakvizsgálat, harmadik emelet röntgen, földszint leletkiadás, és akkor így utazgat a beteg a rendszerben. A sürgősségen nem ez történik. A sürgősségen belép egy kapun, amit úgy hívunk, hogy beléptetés, megtörténik a betegnek az elsőleges állapot felmérése, és aztán oda visszük a tudást a beteghez, megkérjük a sebészt, tehát nem mindig sikerül, vannak sebészek, akik oda jönnek a beteghez, vannak, akik nem mindig, de oda hozzuk a neurológust, a szülészt, a gyerekgyógyászt, oda tesszük a beteg mellé a tudást. Ugyanakkor ez egy erőforrásokkal gazdálkodó úgynevezett allokatív szemlélet, ami azt jelenti, hogy minden beteg állapotát meghatározó paraméterekhez igazítjuk a szükséges ellátók mennyiségét. Mit jelent ez? Egy torokfájást egészen biztos, hogy a rezidensem kiválóan el fog tudni látni. Egy rezidens, egy ápoló, torokfájás megoldva. Ha viszont behoznak egy politraumatizált, egy súlyos sérült beteget, akkor azt egy teamnek kell ellátni, és ez benne a szép, hogy ezt a variabilitást, ezt az ember kihasználja, és allokál, odarakja a beteghez, odarakja a sérülthöz, a súlyos állapotú betegekhez azokat az embereket, azt a csapatot, amelyik képes arra, hogy ennek a feladatnak eleget tegyen. És hát ez egy időfüggő ellátási mód, tehát itt vannak olyan betegségek, ezt önök biztosan tudják, amivel nem lehet vacakolni. Tehát azokat nagyon gyorsan meg kell oldani, nagyon gyorsan segíteni kell. Ez nekem nagyon tetszik, azért hoztam el, mert minden szakmának megvan a maga apukája. Hát a mi apukánk az Péter Szafár volt, aki 1974-ben mondta azt, hogy az akut ellátás nem lehet helyhez kötni, ez bárhol megtörténhet, nem kell intenzív osztály hozzá, akárhol ez a fajta szemlélet, ez tetszik nekem, ez a fajta segítői hozzáállás, az, hogy megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű tudást tudunk nyújtani, illetve ellátást tudunk nyújtani megfelelő időn belül. Klasszikus folyamatos ellátási forma, amely ugyanazt a minőséget garantálja mindig és mindenhol. Olyan szépen hangzik, nem? Hát persze, hogy nem vagyunk mindig rá képesek, de igyekszünk, tessenek nekem elhinni. Az elmúlt évtizedekben gyökeres változások voltak a medicinában. Ezek a gyökeres változások a napjainkat végigkísérik, jellemzik, és meghatározzák. Nagyon is meghatározzák. Egyrészt a technikai dominancia, a humán tényező visszaszorulása. Ugye, ahogy itt elnézek a hallgatóságon, biztos, hogy vannak olyanok, akik ismertek még régi körtanárokat, körorvosokat. Ugye, önálló megszületett valaki, bejegyezte a súlyát, a védőnői hálózat az egy jó működő dolog volt, segítségével felcseperedett a gyerek, átesett a gyerekbetegségeken, megkapta az oltásait a házi orvos, vagy akkor körzeti orvos által, meggyógyította a tüdőgyulladását, aztán összevarta a fejsebét, amikor elesett, megkapta a tetanuszt, stb. Tehát mindent el tudott látni egy házi orvos, egy körzeti orvos. Manapság nem erről van szó. Ez a fajta szemlélet ez egyre jobban kihalóban van, sajnos vagy nem sajnos, ezt mindenki maga eldönti. A humán tényező visszaszorulása viszont nyilvánvaló, egyértelmű hát jelenség, akkor, amikor gépek veszik körül az embereket. Én jártam nem olyan régen az Egyesült Államokban, és ott láttam egy intenzív osztályt, ahol, tessék nekem elhinni, volt 5 nővér a 20 ágyas intenzív osztályon. Azért, mert kamerák voltak, 360 fokos látószögű kamerák voltak, amik egy közös helyiségbe vitték be a képet, és nagyon jó rá lehetett fókuszálni a betegre, és az az 5 nővér el tudta látni azt a mennyiségű beteget, hiszen egy csomó olyan funkciót nem, gépek töltenek már be, amit eddig kézi munkával kellett elvégezni, és több intenzív osztályra volt pár ügyeletes orvos egy másik helyen. Tehát ennyire eltávolodunk a betegektől, ez megint csak mindenkinek egyéni ízlése eldönteni, hogy jó vagy nem. Az omnipotencia szemben a szubdisziplinaritás, ebben mindig belebukok ebbe a szóba egy előadásokon is, amikor tényleg a körzeti orvos mindent meg tudott csinálni. Hát most már elmegyünk egy ortopédushoz, hogy ne csak mindig a sebészeket ekézzem, elmegyünk egy ortopédushoz, és akkor ő azt fogja mondani, hogy igen, én a kisújnak a hajlító ínyával tudok foglalkozni, nagyon jól, de csípőprotézis már nem én rakok be. Pedig hát az is a szakterülete. És a beteg autonómiájának a dominanciája. Ugye a doktor Google az egy nagyon nagy úr. És egyébként el kell, hogy ismerjem, hogy nagyon sokszor a betegeknek igazuk van. Tehát az, amikor én élből azt mondom, hogy azért, mert én vagyok az orvos, az nagyon sokszor nem igaz. Azzal nem segítek. Akkor segítek, ha én is megnézem doktor Google-t, hogy mit ír, és vagy a tévhiteket oszlatom el, vagy pedig megerősítem a beteget abban, hogy igen, lehetséges. Jöttek már hozzám így betegek, komplett diagnózissal, igazuk volt. A team jelleg. Ezeknek sajnos lejárt a magányos hősök ideje. Az, amikor én meggyógyítom, én megcsinálom, én megoperálom, ezek már nincsenek. Vannak döntő pillanatok, amiket az ember egy hirtelen döntéssel kell, hogy uraljon. De ebben a hosszú távú folyamatban, a segítés és a gyógyítás hosszabb távú folyamatában csak csapatban lehet együtt dolgozni. Ez másképp nem működik. És van egy nagy költségrobbanás. Az sem segíti az egészségügyet, ugye minden nagyon-nagyon sokba kerül. Van egy jellemzője ennek a sürgőségi ellátásnak, és ez megint csak a segítés mintapéldája, ez pedig a triázs. Ez az, amikor a beteg bekerül a rendszerbe, ott egy gyors állapotfelmérés történik. Hogy miért mondom azt, hogy a segítésnek egyik formája? Azért, mert a triást azt Napóleonnak a hadisebész, Dominique Jean-Larry találta ki, ugye Tamás? Erősítsél meg benne, köszönöm. Dominique Jean-Larry találta ki, aki azzal próbálta segíteni a hadvezért, hogy kategorizáltak azokat a katonákat, akik megsérültek. Volt, akinek csak egy apró sérülése volt, azt nagyon gyorsan meggyógyította. Volt, aki több figyelmet érdemelt, az gyorsan kivonta a harctérről, elvitte meggyógyítani, és volt, aki nem lehetett segíteni, őt pedig hagyták meghalni. Ezáltal is lett Napóleon serege olyan sereg, ilyen dicsőségekre volt képes. A kórházi bevezetésben más volt, hál' Istennek, a szerepe. Ott ugye a növekvő betegszám, mindenki, amikor elindult a sürgőség, akkor mindenki megszerette hirtelen, főképp a betegek. Az orvosok annyira nem, de a betegek azok nagyon megszerették, mert tudták, hogy oda lehet menni. És akkor ott majd megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Mert most is meg tudjuk csinálni azt, hogy oda jön a beteg, és megmondjuk, hogy tessék beszedni 500 mg aszpirint erre a fejfájásra, és hogyha nem múlik, akkor holnap jöjjön vissza, mert akkor majd tovább kell vizsgáljuk, de ha elmúlik, akkor nincsen semmi probléma. Hát ez lenne maga a sürgősségi ellátás, és ennek két szegmensét szeretném igazából önöknek bemutatni. Ez bárhogy is érkezik a beteg, ambulanter vagy mentővel, van egy egykapus beléptetés, már csak azért is egy kapu, hogy nehogy elkallódjon a beteg. Aztán megtörténik ez az E betű, piros körbe, ez az emergency, tehát ez a sürgőségnek a nemzetközi jele. És hát aztán ugye ambulánsan ellátatjuk a beteget, felvehetjük utána osztályra, át is tudjuk szállítani másik kórházba, részesülhet 24 órás ellátásba, és hát sajnos előfordul az, hogy a betegeink meghalnak. És a sürgőségen halnak meg. Ha valami jól összefoglalja a sürgőségi ellátást lényegét, akkor az ez. Van egy elsődleges károsodás. Nem tudunk ellene mit tenni, lehet ez egy baleset, egy agyvérzés, egy gyomorvérzés, egy súlyos fertőzés, bármi. Ez mindenképpen egy progresszív károsodást fog előidézni. Nem jut elég oxigén a szövetekhez, nem jut elég vér a szövetekhez, stb. Olyan elváltozások következnek be, amik hát ugye rontják az életminőséget és a kilátásokat. Viszont van egy másodlagos károsodás, ami az elsődleges károsodásnak, a progresszív károsodásnak a következménye, itt lehet segíteni. És itt lép be az első ellátó, az akut jellegű ellátó, legyen az egy sebész, egy sürgősségi orvos, vagy anesteziológus intenzív terápiás válasz. És van még egy szegmens, ami ott len jobbról lenne az alsó sarokban, mert úgy hívjuk, hogy biológiai válasz. Hát azért itt ennél kicsikét azt gondolom, hogy többről van szó, minden embernek megvan az egyéni válasz, és minden embernek megvan a maga őrangyala, aki segíti abban, hogy hogyan fogja átvészelni azt az elsődleges károsodást és a következményeit. Aztán ebből lesz egy kimenet, amiben csak részfeladatot tudunk vállalni, de hát azt igyekszünk. Amikor anesteziológus voltam, az volt a revelációk ideje. Csomó mindenre rájöttem. Rájöttem például arra, hogy a beteg nem azért jön be a kórházba, hogy elaltassák, hanem azért jön be, hogy megoperálják. Ennél fogva, az elején, az előadásom elején említett apró kis sértődöttség, hogy hát fogalma nincs a betegnek arra, hogy kialtatta el, elmúlt. Elmúlt. Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom több sebészbarátommal. Sokkal többet ért nekem azt, hogy tudták azt, hogy velem együtt lehet dolgozni, és a betegeknek is jobb lesz talán, hogyha ha úgy altatjuk el őket, ahogy a szakma szabályai szerint kell. Rájöttem arra, hogy ezt a szakmát ezt csak mérhetetlen alázattal lehet csinálni. És mert akiben nincsen meg az a fajta alázat, az olyan boldogtalan lesz. Az mindig csak azt fogja keresni, hogy fenébe, megint nem ismertek el. Megint én bezzeg, milyen jó voltam, és mit kapok érte cserébe. Hát gyógyulást. Nagyon egyszerű. És akkor engedjék meg nekem, hogy egy személyes példát, egy személyes esetet hozzak el önöknek most, mert volt egy eset az életemben, ahol úgy érzem, hogy valóban nagyon sokat tudtunk segíteni. És ezt ne vegyék nagy képűségnek, de erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és el is mondom, hogy mi történt. 2008-at írunk, Dombováron voltam akkor osztályvezető, és egy 17 éves lányt hoztak be, aki fülhallgatóval a fülén kerékpárral boltba indult. Az édesanyja és a bátyja egy fékcsikorgást hallott, és egy csattanást, kirohantak, és hívták a mentőket, mert az a lány ez nem nagyon válaszolt, nagyon-nagyon súlyosan megsérült, és az országos mentőszolgálat kollégái helyszíni ellátást, stabilizálást követően villámgyorsan behozták a legközelebbi akut ellátói egységbe, ami mi voltunk, a dombovári intenzív osztály. A GCS-5 az azt jelenti, hogy nem volt tudatánál a lány. Mi azonnal intubáltuk, lehelyeztünk egy csövet a GG-jébe, azon keresztül lélegeztetni kezdtük. Egy centrális vénás kanült, egy ilyen nyaki vénás kanült raktunk be, artériás kanült, folyadékpótlást indítottunk, megvizsgáltuk, a kaponya bal oldalán volt egy halántéktárny, egy szakított vérzősebb, bal lábszárnak volt egy nyílt törése, jobb felkar zárt törése, hogy ilyenkor szokás protokoll alapján antibiotikumot adtunk, további folyadékterápiát végeztünk, további vizsgálatokat, ultrahangot, röntgent, és hát kis kórház lévén nem volt CT-nk, stabilizáltuk a leányzót, és elszállítottuk Kaposvárra, az ottani kórházba, ahol hát majd definitív terápiában részesült. A csontokat összeforrasztották, de hát a diffúzat sérüléssel sokat nem tudtak csinálni, ez az egyik legfélelmetesebb szövődménye a koponya sérüléseknek. Fölvették az intenzív osztályra, lélegeztették, ilyen támogató kezelésben részesült, majd a család kérésére a kisasszonyt áthozták hozzánk újból a dombavári kórházba, és hát valószínűleg a hazai pálya előnye és az ismerős illatok és színek hatására sokkal jobban lett. Extubáltuk, kivettük a csövet, az ismételt fertőzéseket antibiotikummal kezeltük, nem kellett már többet géppel lélegeztetni. Koponya CT-re vittük, lehoztuk Pécsre, MR-vizsgálatra, ami hát nem látott semmi nagy durvaságot, kisebb vérzéseket, úgyhogy reménykedtünk abban, hogy egyszer majd lesz valami, ami egy áttörést jelent ebben az állapotváltozásban. Gyorsan próbáltunk a lépést tartani az egyre színesebb tünet együttesekkel, amiket ez a leányzó produkált. Volt minden, gyakorlatilag egy endokrinológiai tankönyvet végig tudtunk volna megerősíteni bizonyos tünetek esetében. Volt egy rosszabbodás, aztán utána megint sikerült elkerülni a gépi lélegeztetést. Nem biztos, hogy csak miattunk. Biztos, hogy ő is benne volt, és biztos, hogy a gondviselés is ebben benne volt. Gyógytornáztattuk, tápláltuk, vizsgálgattuk, és az idő jótékony hatására, és valószínűleg a kezelésünk hatására is, egyszer csak elkezdett javulni. Kiültettük, voltak spontán érzelmi reakciói, napról napra egyre tisztább volt a tudata, de voltak stagnáló periódusok, amik miatt elszomorodtunk. És aztán 2008. szeptember 18-án, gyakorlatilag 2 hónappal a balesetet követően, ez a kislány megszólalt. Nem kísérletünk meg hosszabb beszélgetéseket. Majd jött egy természetgyógyász, aki valamilyen magnetoterápiát alkalmazott, és akkor a kislány egyszer csak elkezdett javulni, és közölte, hogy rá szeretne gyújtani. Úgyhogy megengedtük neki, hogy gyújtson rá. Tovább rehabilitáltuk, aztán elkerült Budapestre, hosszú hónapok alatt egy nagyon komplex és nagyon profi rehabilitáción esett, tehát mozgása és pszichéje sokat javult, korrekciós műtéteken esett, tehát aztán itt van ő, Zsófi, 2009. szeptemberében, aztán ott van 2017. augusztusában, és itt van most köztünk. Zsófi, állj föl, légy szíves! Hát ő Zsófi, a mi Zsófink, akit kitartó munkával, sok szeretettel, türelemmel, és én azt gondolom, hogy a Jóisten segítségével sikerült ilyen állapotba hozni. Ő dolgozik most, és teljesen normális életet él. A másik dolog, amiről még csak néhány szóban szeretnék beszélni, nem rovolva további idejüket, azok az életvégi döntések. Az úgynevezett end of life care. Akármilyen furcsa is, a sürgősségen végzünk end of life care-t. Semmi köze az eutanáziához, se aktív, se passzív eutanáziához. Az end of life care definíció szerint azt jelenti, hogy az életet, tehát hogy egy olyan irreverzibilis folyamatnak érünk a végére, amiben már más nem tudunk tenni, mint szupportív, támogató kezelést adunk, még csak kezelést sem adunk, hanem csak ott vagyunk a beteg mellett, fájdalmat csillapítunk, a szenvedéseit enyhítjük, és megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni számára, ahol az elmúlás, a meghalás az elviselhető. Hát ez a sürgősségen megtörténik éppen a 24 órás időkeret miatt. Van, hogy mellé fogunk, és van, hogy jobban lesz a beteg, és fel kell vegyük osztályra, ilyenkor mindig örülünk. Illetve ebben az örömben mindig vegyül egy kis öröm is, mert ezek általában olyan betegek, akiknek a betegsége nem gyógyítható. De amit nagyon-nagyon fontosnak tartom kollégáimmal, az, hogy őszintének kell velük lennünk. Nagyon nehéz néha. Nagyon nehéz szemébe nézni annak a haldoklónak, aki még tiszta a tudata, és meg fogja kérdezni, meg fog-e halni. Amikor nekem először ki kellett mondanom azt, hogy igen, akkor nagyon rosszul éreztem magam. Igen, sajnálom. De nem tehetek más, meg kell mondanom, mert az ő élete. A másik a méltóság, az emberi méltóság. Borzasztó fontos. Nem kell hozzá túl sok dolog. Egy takaró, egy jó szó, egy fésű, semmi más. A tisztelet. Az egymás iránti tisztelet, a kollégák tisztelete a haldokló felé, a család felé. Semmibe nem kerül. Az égvilágban semmibe, és a bizalom. Az a fajta bizalom, amit kiérdemeltünk, vagy pedig ami jogos attribútumunk, nem vagyok benne biztos, de mind nagyon-nagyon fontos dolog. És van ennél sokkal vidámabb aspektusa a sürgősségi ellátásnak, ez pedig a prevenció. Hiszik vagy sem, nagyon sok mindent meg tudunk előzni. Nyilvánvaló mindenki számára egyértelmű preventív szerep az, hogyha én kirakok a sürgősségi osztályomra 3 plakátot, hogy ha ez történik, akkor ezt a telefonszámot tessék hívni, ne köpködje körbe a bacillusokat, ha náthást tegyen egy maszkot a szájára, adok neki egy maszkot, stb. Meg van egyfajta public notification, amikor megjelennek olyan arcok, olyan jól ismert arcok a tévében, vagy más reklámhordozókon, akik elmondják azt, hogy emberek, ez a feladat. H1N1 egy vírusfertőzés, vírusjárvány esetén neves professzorok szólaltak meg, és mondták el, hogy itt mit kell csinálni, hogy megállítsuk egyáltalán ezt a betegséget. Ez egy angol példa, a stroke-ról, ez egy betűszó, a fast, ugye, hát ennél van jobb a magyar, sokkal jobb. Vicces egyébként, hogy ezt szokták vetíteni a televízióba éjfél után egy kicsivel, amikor már senki sem nézi, mert hogy valaki végén hasznot húzzon belőle. Aztán ilyen vannak ilyenek, hogy klinikai döntéshozó részleg. Ezek olyan részlegek, ahol a betegünk eltölthet 12, 16, 18 órát. Mondok egy példát, bejön egy olyan beteg, akinek fáj a mellkasa. Nem találom az EKG-n az okát, nem találom igazából, hogy miért fáj a mellkasa, de tudom, hogy magas rizikójú beteg, mert kövér, mert diabéteses, mert dohányos és stresszes életet él. Nem fogom hazaengedni, inkább egy kicsit megfigyelem, végzek még vizsgálatot, és utána engedem csak haza, vagy veszem fel egy kórházi osztályra. Tehát ez is egyfajta preventív szerepe a sürgősségnek, és nagyon nagy szerencsénk van. Jártam Afrikába többször is, és azért higgyék el, hogy az nem fenékig telj fel. Tehát ez egy jól felszerelt kórházi osztály, amit itt a jobb oldalon látnak. Ugyan nem jártam földrengés sújtott a területeken, de az egy teljesen másfajta attitűdöt kíván. Az igazából a segítés az, amikor egy ilyen csapat összeáll, és fogják magukat, összecuccolnak, és elmennek egy olyan helyre, ahol be tudnak avatkozni, és tudnak segíteni. Hát ez a mi sürgősségünk most, látják a kontrasztot a két hely között, ugye. Nagyon büszke vagyok rá, mert ezt a kollégáimmal mi raktuk össze, és mi működtetjük, és ezeket én csináltam, ezeket a felvételeket. Nem, Márk csinálta, egy kollégám csinálta a felvételeket, de ott voltam mellette, tehát ez tényleg mi vagyunk. És hát ott van, már kicsit kellemetlenül is érzem magam, mert én nem érzem magam tanárnak, én egy egyetemi oktató vagyok. Tanár az édesapám, meg a sok pedagógus, meg Erika, akik tényleg ezt egy hivatásként művelik. Én oktató vagyok, megpróbálom átadni ezeket az elveket, megpróbálom átadni a tényanyagot, ami szükséges a sürgősségi ellátással kapcsolatban, és nagy örömmet lelem benne. Néha visszajönnek medikusok, néha lesznek medikusokból sürgősségi orvosok, anesteziológusok, akikről tudom, hogy azért lettek azok, mert én az voltam, talán jó példát mutattam nekik. Mindez persze nem megy hit és remény nélkül. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási kegyelem, hogy az ember orvos lehet, hogy segíthet, hogy taníthat, hogy oktathat, hogy átadhatja magának egy részét a betegeknek, az orvostanhallgatóknak. És hát úgy hozta jó sors, és úgy adta jó Isten, hogy nekem a három fiam közül az egyik az orvos lesz, a Dani fiam, aki ott van bal oldalt, a jobb oldalt a Péter fiam, ő tanár lesz, tehát mindkettő segítő. Andris a középső, most taxisofőr és az informatikus között gondolkodik, majd meglátjuk, hogy melyik lesz belőle. De boldog teljes az életem éppen ezáltal. Egyrészt a gyerekeimben, amik itt teljesedik, másrészt meg ami a szakmámban megadatott, és remélem, hogy még sokáig megadatik. Tisztelettel köszönöm a figyelmüket.